akkor elkezdenénk a ma délelőtti órát. Isten hozott benneteket, akik most érkeztetek, csatlakoztatok hozzánk. És bízom benne, hogy áldásunkra lesz mindjárt ez az alkalom. Ennek a mai órának azt a címet adtam, hogy mindenki. Nem tudom, mennyire vagytok képben így a hírek kapcsán. Aki számára mond valamit, ez a cím, az talán fog találni egy kis ismerős gondolatot. Ugye nem olyan régen adták át az Oscar-díjat egy magyar kisfilmnek ezzel a címmel, hogy mindenki. És van benne néhány nagyon jó és értékes gondolat, amire majd fogok hivatkozni. De nem akarok ennyire előre szaladni. Ennek az alcíme, ennek az órának az, hogy az egyház szinergiája, ami lehet, hogy valakinek mond valamit, valakinek meg semmit, de majd erre is kitérek, hogy ez mit jelent majd a legvégén. Amiről előző alkalmakon beszéltünk, az az, hogy mi Isten terve az egyházzal, miért fontos az egyház, a keresztény közösség, Krisztus teste, mi a szellemi, a lelki közösség, de szeretnék visszatérni a nulladik szabályhoz. Azért mondom, hogy nulladik szabály, mert mielőtt bármilyen egyház vagy közösség témáról beszélnénk, ezt mindig szem előtt kell tartanunk, hogy keresztény közösség csak akkor működik, hogyha minden egyes tag ragaszkodik a fejhez. Egyetlen igét szeretnék olvasni Kolossi 2.18-19-ből, ami ezt mondja. Senki tőletek a győzelmi pálmát el ne vegye, aki alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében tetszeleg, látomásaival eltelve, és test szerinti gondolkozással ok nélkül felfúvalkodik, és nem ragaszkodik a fűhöz, akiből az egész test kapcsok és kötelékek által támogatva és összetartva növekedik Isten szerint való növekedéssel. Hát ez az igevers világossá teszi azt, hogy aki nem ragaszkodik a fűhöz, az ami lesz? Az elveszíti a győzelmet, így van. Hát aki nem ragaszkodik a fejhez, aki kicsoda? Jézus Krisztus a fej, az lemarad a győzelemről. Tehát hiába van úgymond Krisztus teste, mi vagyunk az egyház, mi vagyunk Krisztus teste, ugyanezt sokan mondják. Ha nem ragaszkodik a fejhez, az a test, amely nem ragaszkodik a fejhez, az meghal, az elpusztul. Tehát a test csak a fejjel együtt tud működni. És ez tagonként is igaz. Hogyan kell ragaszkodni a fejhez? Most csak ismétlem azt, amiről az előző egy évben beszéltünk, tömören és röviden, egy igeversben összefoglalva, Kolossi 2.6.7-ben ezt mondja, azért amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket. Tehát ez a Krisztushoz való ragaszkodásnak a tömör, rövid összefoglalása. Hogyan ragaszkodunk Krisztushoz? Először is úgy, hogy elfogadtuk. Hogyan fogadtuk el? Úgy, hogy szellemtől születtünk. Ahogy Jézus mondja, aki nem születik újjá víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába, nem láthatja meg az Isten királyságát. Szellemtől kell születni. Ez az első. Így fogadjuk be őt. Így kerül be a mi életünkbe Jézus Krisztus. Másrészt azt mondja, hogy úgy járjatok is ő benne. Tehát nem csak szellemtől kell születni, hanem szellemben is kell járni. És nyilván ez azt jelenti, hogy megerősödünk és meggyökerezünk a hitben, hogy gyakoroljuk azt a hitet minden egyes nap, minden helyzetben, hogy Jézus Krisztus bennünk lakik, és hogy mi ő benne vagyunk. És ebben a hitben erősödünk meg. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatnám, hogy a Jézus Krisztussal való személyes és élő kapcsolatnak a felállítása és a fenntartása, ez a Krisztushoz való ragaszkodás, a hozzávaló kapcsolódás, vele való élő kapcsolat. Ugye erről szól a szőlőtőke példázata is, de most nem erről szeretnék beszélni, ez csak nulladik szabály volt, mert mielőtt bármilyen egyház kérdésről beszélünk, szükséges, hogy ezt szem előtt tartsuk, hogy enélkül nem működik semmi. De hogyha már ez működik, tegyük fel, hogy működik, és minden egyes tag élő, személyes kapcsolatban van Krisztussal, akkor kezdődhet a test felépítése. És ennek pedig a közös felépítéséről beszél a Szentírás. Efézus 4. fejezet 15.-16. versét olvasom. Ezek tulajdonképpen ismétlések, hogyha hallgattátok az előző alkalmakat. Ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymás támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Tehát itt ugye a test építéséről, a test növekedéséről beszél, és arról, hogy ennek mindenestől fel kell növekedni, és minden egyes tag részt vesz ebben a növekedésben. És a cél, mi a cél? Így van, azt mondja, hogy a cél az, hogy felépüljön szeretetben. Tehát ez a cél, a test felépítése szeretetben. Ez egy érdekes kifejezés, nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már ezen, hogy hogy kell ezt érteni, hogy felépüljön szeretetben.
Hát ha elfogadom a másikat, akkor az a szeretetnek az egyik megnyilvánulása.
Jó.
Szerintem a motiváció mindig szeretetben.
Krisztusban felépül.
Jó, egyébként nagyon jó válaszokat mondatok. Én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy a szeretet gyakorlásával. Tehát, hogy szeretve a másikat, hogy úgy épüljön fel, hogy szeretem a másikat. Tehát a szeretet gyakorlásával. De hagyd mondjam nektek, hogy ezt nem csak így lehet érteni, hanem mint eszköz, tehát hogy a szeretet eszköz a test felépítésére, hanem cél is. Hogy felépüljön a szeretetben. Tehát, hogy felépüljön arra, hogy a teljes szeretetet tudja visszatükrözni a test. Mind a kettő igaz. Egyrészt szeretet által épül, másrészt pedig a szeretetre épül fel. Arra, hogy szeretni tudjunk. És tulajdonképpen Jézus is ugyanezt mondja, és ezen érdemes elgondolkodni, hogy mi a célunk a keresztény közösséggel. És most visszahivatkoznénk arra, hogy a keresztény közösséget azt elég tág értelemben használtuk. Család, házi csoport, gyülekezet, bármilyen testvéri találkozó, stb. Ott, ahol keresztények találkoznak, vagy vannak együtt, keresztény közösség. De mi a célja a keresztény közösségnek? És erről beszéltünk már. János evangélium a 13. fejezet 35. versében Jézus azt mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a világ megismerje Jézust, miről fogja megismerni Jézust? Krisztus szeretetéről? Ez nem túl konkrét. Arról, hogyha egymást szeretjük. Tehát a felépülés a szeretetben az erre a célra való eljutás. Tehát tulajdonképpen a keresztény közösség célja az, hogy segítsük egymást növekedni a szeretetben. Lehet, hogy ezt még egyszer elmondom, hogy bevésődjön. A keresztény közösség célja az, hogy segítsük egymást növekedni a szeretetben. Mert ez a végcélja annak, amit Isten el akar érni ezen a földön, és az örökké valóságban is. Nézzük akkor, hogy hogyan tudjuk egymást építeni ebben, de előtte nézzük meg azt, hogy hogyan nem tudjuk egymást építeni. Erről is beszéltünk már, amikor azt vizsgáltuk, hogy kétféle keresztény közösség van. Van szellemi, meg lelki keresztény közösség. Pál azt írja 1 Korintus 10.23-ban, ami tipikusan egy lelki közösség volt a korintusi gyülekezet, azt írja nekik, hogy minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Tehát vannak bizonyos dolgok, amelyek nem építenek, és megjelennek keresztény közösségekben. Ilyenekről beszéltünk 2 Korintus 12:20-at hoztam idézetként, de több ige is szól erről, például Jakab levelében is van erről bőven szó. Azt mondja 2 Korintus 12:20-ban, mert attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak találak majd titeket, amilyennek szeretnélek, és engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. És majd viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, felfúvalkodás, zűrzavar lesz közöttetek. Tehát amiket itt felsorol, és lehetne itt még bővíteni a listát, én is kértem egy párat, pártoskodás, irigység, harag, gonosz beszéd, versengés, stb. Próbáltam itt ebből a listából kivenni. Ezt a listát lehet még jó néhány ilyen sajnos keresztények között is jellemző megnyilvánulással bővíteni. De ezek olyan dolgok, amelyekről könnyű belátni, hogy ezek kártékony, romboló viselkedésformák, olyan testi megnyilvánulások, amiknek nincs helye a keresztény közösségben. Ezekről könnyű belátni, igaz? Ezt nem kell kifejezetten magyarázni, hogy ezek miért rosszak. Tehát ezek a dolgok, ezek egyértelműen nem építik, hanem rombolják Krisztus testét. Viszont vannak olyan dolgok is, olyan megnyilvánulások, amelyek már nem ennyire egyértelműek. Úgymond segítségek, próbál az ember az egyik a másiknak segíteni, de megtévedt segítségek, én ezeket így fogalmaznám, hogy megtévedt segítségek. Például, mire gondolok? Lehet itt is biztos több mindent mondani, de az egyik ilyen tipikus eset, az ilyen megtévedt segítségnek, amikor megpróbáljuk egymást meggyőzni valamiről, mondjuk egy tanításról. Az egyik keresztény így gondolja, a másik úgy gondolja, és megpróbálja őt meggyőzni. Aztán vagy sikerül, vagy nem, általában nem sikerül, és akkor utána kapcsolatok mennek tönkre, és viszály, és versengés, és stb. Jönnek utána a testi dolgok. Mindez egy nagyon jó szándékú segítségnyújtás keretén belül. A másik ilyen tipikus segítség az, amikor megpróbálunk valakit helyreigazítani, és számon kérjük azt, hogy miért nem úgy viselkedik, ahogy kéne, ahogy elvárja a közösség. És hát felekezettől, vagy gyülekezettől, közösségtől függően vannak különböző dolgok, amikbe szeretnek egyes emberek helyreigazítani a másikat, akár öltözködésben, vagy étkezésben, vagy bármi más olyan dologban, ami kifogásolható, eltér a közösségnek a normáitól, és nagyon sokszor ezek is rosszul szoktak elsülni. Botránkozások vannak, harag van, eltávolodás van utána. Nem épül Krisztus teste belőle. Egy másik tipikus, amit felírtam, hogy megtervezni egymás életét. Ez is egy olyan segítség, amikor próbálunk egymásnak nagyon okos tanácsokat adni. Talán családon belül ezt gyakrabban tapasztalja az ember, amikor mondjuk az anyós a menyének, vagy a vejének próbál nagyon jó életvezetési tanácsokat adni, hogy fiam vagy lányom, így kéne nevelni a gyereket, ugye keresztény közösségről beszélünk is, a család az egy ilyen. Tehát ez leginkább ott fordul elő, hogy megtervezzük egymás életét, és általában ebből nem épül Krisztus teste. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez nem ugyanaz a kategória, mint azok az előző viselkedésformák, ami kártékony, egyértelműen romboló. Ezeknek a dolgoknak, hogy valakit tanítani az igazságra, vagy helyre igazítani egy helytelen viselkedést, vagy az isteni bölcsességgel tanácsolni őt egy élethelyzetben, ezeknek van helye a Krisztus testében, van helye ezeknek a dolgoknak. Csak a probléma az, hogy sokszor nem akkor történnek ezek, amikor helye és ideje van, hanem spontán, lélekből, nem pedig szellemből, nem a szellem vezetésével történik, hanem csak zsigerből, osztják az észt sokan, bocsánat, ezt a kifejezést használom, de azok, akik ezt tapasztalják, nagyon sokszor így élik meg, és emiatt nem épülnek belőle. Tehát vannak olyan viselkedésformák is, amelyek látszólag építőnek, építő szándékúak, de végeredményben rombolnak azért, mert nem a szellem vezetéséből fakadnak. Jó a szándék, jó a cél, de nem jó a hely, az idő, vagy a mód, vagy egyik se. És ezért van szükség arra, hogy amikor építünk, amikor Krisztus testének építéséről van szó, akkor azt Isten szellemének vezetésével kell tenni. És erről beszéltünk, hogy hogy működik ez a szellemi építkezés, hogyan tudjuk egymást leginkább építeni. Ugye Efézus 4.15 írja, pontosítva olvasom, ellenkezőleg az igazságot szólva szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És beszéltünk arról, hogy az igazság az Isten igéje. Tehát Isten igéjét tudjuk egymásnak szólni, azon belül is mit? Emlékeztek még rá? Miben? Szeretetben, igen. De konkrétan mit? Mi az, amivel leginkább tudjuk egymást építeni? Ez most nincs a táblán, úgyhogy... Profétálás, igen. Isten igéjét, hogyha szóljuk, az profétálás. Tehát ne azt mond, amit látsz, hanem azt mond, amit Isten igéje mond róla. Nyilván ez önmagunkra vonatkoztatva is igaz, és másokra is. Tehát ezzel tudjuk egymást építeni, hogyha Isten igéjét szóljuk egymásnak, azt az igazságot, ami szellemben igazság, nem pedig azt, ami a szemeinkkel látható, és esetleg kifogásolható a másikban. Szeretnék rátérni arra a kérdésre, hogy akkor hogyan is zajlik ténylegesen ez az építés? És ki az, aki ebben részt vesz? Mindenki? Mindenki részt vesz benne? Csak feltennék előtte egy kérdést. Ki az, aki látta ezt a rövid filmet? Ezt a Mindenki című rövid filmet. Még egy napig megtekinthető egyébként a nagyon, nagyon érdekes kis film, 25 perc, nem véletlenül kapott szerintem Oscar-díjat, nagyon érdekes kérdésekkel foglalkozik, akkor is, hogyha valaki nem ért vele egyet, akkor is egy érdekes kis film. Arról szól, csak röviden akkor azok kedvére, akik nem látták, hogy egy kislány bekerül egy kórusba, egy új iskolába, ahol működik egy kórus, és a tanító néni, a kórusnak a vezetője, az Erika néni, ő... A kórus ez nyeri a versenyeket, de azért nyeri, mert az Erika néni azoknak, akik nem énekelnek olyan szépen, azt mondja nekik, hogy ők csak tátikázzanak. Ne énekeljenek hangosan, csak tátikázzanak. Ők csak... Na, értitek? És hogy akkor így meg tudják nyerni a versenyeket, és ez az érv, hogy ha mindenkit hagyunk énekelni, akkor sohasem leszünk a legjobbak. Ez a filmből egy tételmondat. Nagyon fontos, legalábbis most ebben a témában, amiről beszélek, ez most egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok keresztény ugyanígy gondolkodik a keresztény közösségről is. Hogy vannak bizonyos emberek, akik tehetségesek, jobb, hogyha ők énekelnek, jobb, hogyha ők végzik a munkát, az egyház építését, a többiek pedig úgymond statiszták mellettük. Tehát ez egy nagy dilemma, hogy most akkor mindenki énekeljen, vagy pedig jobb, hogyha egyesek csak tátognak. Jobb, hogyha egyesek csak úgymond a partvonalról statisztálnak az egyház növekedése mellett, vagy pedig tényleg mindenkinek van része abban, hogy felépüljön az egyház. És egyébként is onnan is meg lehet közelíteni, hogy Isten némelyeknek nagyobb ajándékot ad, látványosabb ajándékot ad, másoknak meg nem. És lehet, hogy jobb is így. Lehet, hogy akkor előrébb jutunk, hogyha valakinek nem ad nagyobb ajándékokat. meg különben is kényelmesebb a hátsó székekben megülni. Tehát van egyfajta, ha nem is kimondott, de egy ilyen mentalitás a keresztény közösségekben, és ez egyes helyeken sokkal jobban kidomborodik. Például a katolikus egyházban ott egyértelműen szét van választva a papság, meg a laikusság. Mindent a papok csinálnak, a klérus az csak egy passzív hallgatóság. Vagy ott vannak ezek a nagy, hatalmas megagyülekezetek, ahol több tízezer ember összegyűl, és akkor ott kiáll egy a középre, ő beszél, a főpásztor, a fő, akárki, és akkor a többiek azok pedig hasra esnek tőle, vagy hátra, vagy akármi. Néha szó szerint is. De valójában mi Isten terve? Nézzük meg! Szeretnék egy ige szakaszt egy kicsit részletesebben megvizsgálni, mi pontosan erről szól, mi Isten terve az egyházzal. Efézus levél 4. fejezetében van ez a szakasz. Nagyon szépen leírja Istennek a tervét. Kezdjük a 4. verstől. 4. verstől olvasom 6. versig, pontosítva. Egy a test, és egy a szellem, mint ahogy egy reménységre szól elhívásatok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Azért érdekes az igevers, mert itt az egységről beszél, majd a továbbiakban fogjuk látni meg az előző igeverseket, amiket kiadtam. Itt az egyház egységéről beszél, és megmondja, hogy miért vagytok ti egyek. Mi ennek az egységnek a garanciája? Ennek az egységnek a garanciája nem a változatosság, nem az, hogy különböző dolgokat kölcsönösen elfogadunk egymásban, elfogadjuk a különbözőséget, nem erre hivatkozik Pál, hanem arra, hogy ugyanazokkal a dolgokkal van dolgunk, ugyanazzal az egy-egy dologgal van dolgunk. Nézzük meg részletesen. És ezekben a dolgokban nincs helye a sokszínűségnek. Nézzük meg, miket említ. Egy a test. Itt egységről beszél? Sok testnek az egységéről beszél? Vagy pedig egy konkrét testről? Melyik testről? Krisztus testéről beszél. Azok arról, ahol az ő élete van. Egy test van. Számszerűleg egy. Azt mondja, hogy egy a szellem. Sok különböző szellemnek az egységéről beszél? Nem. Krisztus szelleméről azt mondja, hogy akiben Krisztus szelleme van, az az övé, akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát ez az egy szellem az, ami összeköt. Ugye a másik, vagy a folytatás, egy reménységre szól elhívásotok is. Nem lesz két, vagy három menny, vagy új föld. Van egy ilyen vicc, nem tudok jól viccet mesélni, de lényeg az, hogy minden viccben van valami érdekes, hogy hát ugye a férj meg a feleség meghalnak, felmennek a mennybe, és akkor az asszony mondja a férjének, hogy hát jaj, végre most már örökké együtt lehetünk. A férj meg mondja, hogy hát nem emlékszel, arról volt szó, hogy míg a halál el nem választ. Tehát, hogy sokan sajnos így élnek, hogy hát, hogy már alig várják, hogy túl legyenek az egészen. De hogy nincs két menny, egy a reménység, ugyanabban a mennybe fogunk jutni minden keresztény. Tehát, hogy tekintesz a másik emberre, a másik keresztény testvére, még akkor is, hogyha nem értesz vele egyet, vagy hogy lehet helye Krisztus testében pártoskodásnak, vagy viszálynak, vagy gyűlöletnek, hogyha egy a reménység, ugyanoda fogunk kerülni mindnyájan. És itt is nem a sokféle reménységnek az egységéről van szó, hanem egyetlen darab reménységről, egyetlen helyről. Következő, egy az Úr. Ki az az egy Úr? Krisztus. Jézus Krisztus az az egyetlen Úr. Számszerűleg egy. Egy a hit. Hát ebben már nem biztos, hogy mindenki azt mondaná, hogy egy, pedig egyetlen hit van, ami üdvözít, a Jézus Krisztusban való hit. Egy a keresztség, a Jézus Krisztusban való keresztség. És egy az Isten és az Atya is. Számszerűleg egy, nincs több rajta kívül. Olvassuk tovább az ige szakasz. Tehát végig arról beszélt Pál, hogy ezek az egy, számszerűleg egy dolgok azok, amik összekötnek bennünket, amik az egyház egységét garantálják. Mindnyájan ugyanazokhoz, az egy dolgokhoz kötődünk. És következő igeversben ezt mondja, mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. És utána, majd mindjárt meg fogjuk látni, elkezd beszélni különböző szolgálatokról, és azért érdekes az igevers, mert itt felmerül a kérdés, hogy ha itt ajándékról van szó, hát az ajándékokról mi jut eszébe az embernek? Egy kereszténynek, aki ismeri a Bibliát. A szellemi ajándékok, nem? Sok különböző ajándék. Majd erre is rá fogunk térni. Nézzük meg, hogyha tovább olvassuk ezt az igeverset, azt írja a következő versben, ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. Ajándékokat adott! És kiadjuk még két verset, ami idézi ezt az ige szakaszt és magyarázza. És utána ezt a következtetést vonja le a 11. versben. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Tehát úgy tűnik, hogy ez az ajándék, hát kinek így, kinek úgy. Valakinek az apostolságot adta, valakinek profétaságot, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat. Hadd kérdezzelek meg benneteket, ti ezek közül melyikbe vagytok benne? Valakinek már nagyobb öntudata van. A többség nem tud mondani erre semmit. Mi van akkor, hogyha valaki nem tartozik ezek közé a szerencsések közé? Mert itt Pál ezeket sorolja fel, ezeket az ajándékat, és slussz. Mi van akkor, hogyha te nem vagy ezek között a szerencsések között? Hát akkor még tátikázhatsz a kórusban, nem? Mert hát ezek az ajándékok, ugye éppen arról beszélt, hogy az ajándéknak különböző mértékei vannak, meg a kegyelemnek különböző mértékei, hát akkor én nem kaptam annyi kegyelmet, nem kaptam erre ajándékot, hát akkor azért kórusban még el lehet tátikázni. El lehet lenni ott, a sorok között. Így azért a lényegről, a nagy utazásról nem maradjunk le, hogy ott azzal érvelt a Erika néni, hogy hát azért elmehetünk jó helyekre, Svédországon, mit tudom, hogyha nyerünk. Hát azért csak nyerünk, ha benne vagyunk. Az a lényeg, hogy benne legyünk az egyházban, benne legyünk a szervezetben, aztán majd a biztos kikötőbe eljut a hajó valahogy. Úgy, valahogy a harmadik fedélzeten majd elevickélünk oda. Hát biztos, hogy így van. Biztos, hogy erről beszél? Szeretném felolvasni azokat a kihagyott ige verseket. És akkor talán más színben fog ez az ige vers tündökölni. Szintén 8. verstől olvasom 10. versig, Efézus 4-ből. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt fogba, és ajándékokat adott az embereknek. Azt pedig, hogy fölment, mi mást jelenteni, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment. Feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Miért is ment fel Jézus? Hogy mindeneket betöltsön. Akkor nem csak a kivételeseket? Akkor lehetséges, hogy ez az ajándék, amiről beszél, ez nem az apostolok, meg az evangélisták, meg ezekről szól, hanem arról, hogy ő mindeneket betölt. Valójában az, az ajándék, ez nem más, mint az ő saját élete. Ez Jézus Krisztus tulajdon élete, az ő szelleme az ajándék. Nézzük meg még egyszer. Ugye, azt mondja egyrészt, hogy, hogy mindeneket betöltsön. Tehát ez az ajándék és a kegyelem, ez mindenkié. Ez nem csak egy, egy szűk rétegé, ez mindenkié. És ez, ez az ajándék, ez Krisztus szelleme, ami mindenkié. Nézzük meg még egyszer ezt az igeverset, amit olvastunk, hogy itt végig arról beszél, hogy az egyház egységét az garantál, hogy mindenki ugyanazokhoz a dolgokhoz kötődik. Egy a test, egy a szellem, egy a reménység, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten. És utána nem azt mondja, hogy de mindenki más ajándékot, meg más kegyelmet kapott Krisztustól. Mindenki ugyanazt az ajándékot kapta, és mindenki ugyanabban a kegyelemben részesült. Az ajándék mértéke minden egyes keresztény számára Krisztus teljessége. Ezért mondja Pál, hogy ti már be vagytok teljesedve ő benne. Ti teljesek vagytok ő benne. Az Istennek szeretete kitöltetett a ti szíveitekbe, tehát az Istennek teljességét megkapja minden egyes keresztény, nem csak néhány kiváltságos. És ezért a kegyelem, az ajándék és a kegyelem mértéke is ugyanaz. Nem arról beszél itt Pál, hogy néhányan kisebb kegyelmet, vagy kisebb ajándékot kaptak. Mindenki ugyanazt az ajándékot kapta. Jézus Krisztus szellemét kapta. Na, de hogyha ez így van, akkor miért kezd el beszélni a különböző szolgálatokról, és mi a célja ezeknek a szolgálatoknak? Hát nem az, hogy ők énekelnek, a többiek meg tátikáznak. Nem ez a célja. Nézzük meg, olvassuk tovább, hogy mi a célja a különböző szolgálatoknak. És kifejezetten ezeknek, amik úgymond látványosabbak. Efézus 4.11-től olvasom 14-ig. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, figyeljük meg, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele, az emberek megtévesztés és a téveigés ravassága és családsága által. Tehát, mi ezeknek a szolgálatoknak a célja? Az, hogy ők énekeljenek? Többiek meg tátikáznak? Nem, hanem mi? Hogy a többieket felkészítsék! Így van, mire kell őket felkészíteni? Két dolgot mond. A szolgálat munkájára és Krisztus testének építésére. Akkor kik építik Krisztus testét? Ezek? Vagy a többiek? Vagy mindenki? Mindenki! Mindenki! Meg is mondja, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Tehát a célja ezeknek a szolgálatoknak a felkészítés és az aktivizálás. Hogyha mai magyar szóval akarnám mondani. Ugye nem magyar szó, de értjük. Tehát, hogy munkába, szolgálatba állítani a többieket, akik lehet, hogy nem kaptak ilyen látványos szolgálatot, de majd fogjuk látni, hogy őnekik és mindenkinek van valamilyen szolgálata és feladata arra, hogy építse Krisztus testét, hogy részt vegyen az építésben. Hát, hogyha most ezt a példát használom, ezt a kórus példát, mindenkinek meg kell tanulnia elénekelni a ráső részt. És a cél az, ezt világosan megmondja, hogy mindenki eljusson a Krisztusban való felnőtt korra. Tehát arra, hogy Jézus Krisztust tökéletesen visszatükrözze. Nem úgy van ez, hogy akkor majd a prédikátor, vagy azok az emberek, akik úgy Isten közelében vannak, ők majd megragadják értünk Istent, és akkor majd mi úgy a ruhájukba kapaszkodva majd úgy besúranunk a mennykapun. Nem, tehát mindenkinek el kell jutnia. Istennek az a célja, hogy mindenki eljusson. Nincs az Isten számára, az Isten nem egy szellemi elitet akar kinevelni. Értsük jól. Az Isten azt szeretné, hogy az egész Krisztus teste eljusson a Krisztus teljességével ékeskedő felnőtt korra. És nem egyesek énekelnek, a többiek pedig tátikáznak, hanem mindenki énekel, mindenki részt vesz ebben a szolgálatban. Nézzük meg egy kicsit részletesebben ezeket a szolgálatokat és az ajándékokat. Lehet, hogy majd erre még részletesebben kitérünk később, vagy visszatérünk rá. De most első nekifutásra nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Alapvetően kétféle szemlélet van ezekről a szolgálatokról, ha nem is így teológiailag kinyilvánítva, de szerintem az emberek fejében alapvetően kétféle kép él. Az egyik az, hogy vannak az ajándékok, meg vannak a szolgálatok. Így külön, elszeparáltan. Hát vannak az ajándék, ugye az apostol, vagy a szolgálatok, ugye az apostolok, evangélisták, proféták, tanítók, pásztorok. Ez egyik kategória, meg van a másik kategória, az ajándékok, például a profétálás, nyelveken szólás, gyógyítás és egyebek. És ezek úgy külön blokkban vannak, az egyik is, meg a másik is. De a másik szemlélet az az, hogy ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és minden egyes ajándékhoz tartozik szolgálat. Nézzük meg, mit mond a Biblia. Az az ige szakasz, amit általában a szellemi ajándékok felsorolásának, vagy legrészletesebb felsorolásának tartanak, 1 Korintus 12-ben található, 7. verstől 11. versig, pontosítva olvasom. Itt ugyan a szellem megnyilvánulásainak nevezi, de a fejezet ugyebár úgy kezdődik, hogy a szellem ajándékaival kapcsolatban nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, és itt szellem ajándéka, ezek a karizmák, görög szóval. Ezek az ajándékok. Itt az ajándékokról van szó tehát. És azt mondja, hogy a szellem megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsbeszédet kapja a szellem által, a másik pedig az ismeretbeszédét ugyanazon szellem szerint. Egyik a hitet ugyanazon szellem által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon szellem által. Némelyik a csodatévő erőket, némelyik pedig a prófétálást, némelyik a szellemek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogy akarja. Tehát ezek a szellemi ajándékoknak az egyik legszélesebb körű felsorolása, ugye itt ilyeneket sorol fel, hogy bölcsességbeszéde, ismeretbeszéde, hit, gyógyítás ajándéka, csodatévő erők, profétálás, szellemek megítélése, nyelvek nemei, nyelvek magyarázat. Ezek képességek, erők. Nem kifejezetten mondanák azt, hogy ezek szolgálatok, úgy, mint mondjuk egy apostol. Tehát azt nem lehet egy kategóriába tenni, ugye, hogy mondjuk szellemek megítélése, meg apostol. Ez a kettő, ez úgy két különböző kategóriának tűnik. Az egyik egy ajándék, a másik pedig egy szolgálat, vagy egy elhívás, egy feladatkör, amiben nyilván beletartozhat ezek közül több minden is. De nézzük meg a szolgálatokat. Szintén Korintus első levélben, pár verssel később, 28. versben, tehát 1 Korintus 12, 28. versben ezt mondja: Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután adott csodatevő erőket, azután a gyógyítás kegyelmi ajándékait, gyámolítókat, vezetőket, és a különféle nyelveket. Hát ez már egy érdekes felsorolás, mert itt vannak szolgálatok, ugye mi tipikusan szolgálatoknak nevezünk apostolok, proféták, tanítók, de utána bejön a csodatévő erőket, amit az előbb az ajándékok között olvastunk, vagy a gyógyítás, azt is az ajándékok között olvastuk, utána pedig olyanokat nevez meg, akiket sehol máshol nem olvastunk a szolgálatoknál, ugye Efézus 4-ben nem voltak gyámolítók, meg vezetők, és azokat is a szolgálatok közé sorolja. És utána pedig egy ajándékkal folytatja, ugye a nyelvek. Tehát úgy tűnik, hogy ez a felsorolás, ez valahogy nem olyan homogén, mint ahogy az emberek fejében ez a két kategória így elválik. Tehát itt egymás után sorol szolgálatokat, ajándékokat. Megint szolgálatok, megint ajándék. És ráadásul ismétli, bizonyos ajándékok ismétlődnek, mert a profétáknak nyilván profétaság ajándéka van. Tehát van átfedés valahogy a kategóriák között is, nem olyan egyértelmű a határvonal, és még jobban látszik ez Róma levélben, ahol szintén a kegyelmi ajándékokról beszél, kifejezetten ezt a szót is használja, a kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, itt szintén ez a karizma szó szerepel. Tehát Róma 12. fejezet 6-tól 8. versében ezt mondja. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint. A szolgáló a szolgálatban. A tanító a tanításban. Az intő az intésben. Az adakozó a szerénységben, az előjáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben. Ezek ajándékok. Milyen ajándékokat sorol itt fel? Mert ugyanúgy ajándéknak nevezi őket, mint ahogy a nyelveken szólás, prófétálás, szellemek megítélését, stb. Ugyanúgy ajándékoknak nevezi ezeket is. Ugye a prófétálás az visszaköszön, meg a hit, azokat az ajándékoknál sorolta fel, bár a prófétát azt felsorolta a szolgálatoknál is. Aztán itt jön a szolgáló a szolgálatban. Ez érdekes, ez így nem szerepelt az ajándékok között. Tanító a tanításban. Na most akkor ez ajándék, meg szolgálat is? Az intő az intésben. Ti tudtátok, hogy az intés az egy kegyelmi ajándék? Na ezért nem működik az, amikor valaki zsigerből próbál a másiknak észt osztani. Azért, mert az intés az egy kegyelmi ajándék. És arra van egy szellemi szolgálat, aki inteni tud. Érdekes. Az adakozó a szerénységben. A szerénység egy kegyelmi ajándék. Ez egy ajándék, vagy egy szolgálat, hogy valaki adakozik? Hát ez egy nem egy természet feletti dolog pedig, hogy valaki adakozni tud. De mégis a kegyelmi ajándékok közé sorolja Pál. Nagyon érdekes. Meg a szerénységet. Az előjáró a buzgóságban. Ez is egy kegyelmi ajándék, a buzgóság. És egy szolgálat az, hogy valaki előjáró. A könyörülő az örömben. Ezeket tipikusan nem szoktuk a kegyelmi ajándékok közé sorolni, pedig Pál ezt mondja, hogy különböző kegyelmi ajándékaink vannak. Ugyanazt a szót használja, mint 1 Korintus 12-ben. Különböző karizmáink vannak. Tudtátok, hogy az adakozás is egy karizma, vagy az intés is egy karizma, vagy a könyörülés is egy karizma, egy kegyelmi, szellemi ajándék? Úgy tűnik, ha ezeket az igéket összevetjük, hogy ezek az ajándékok és a szolgálatok, ezek nem válnak el egymástól ilyen élesen, hanem az ajándékokhoz, minden egyes ajándékhoz kapcsolódik valamilyen szolgálat, és Ezek az ajándékok, ezek nem is minden esetben természetfeletti dolgok. Tehát nem mondjuk egy gyógyítás, az egy természetfeletti dolog. Vagy egy prófétálás, vagy az, hogy valaki megszól egy olyan nyelven, amit nem tud. Ezek természetfeletti dolgok, de az, hogy valaki mondjuk adakozik, vagy szolgál egy másik embernek, vagy mond egy okos tanácsot, ez nem feltétlenül tűnik természetfeletti dolognak. Pedig ezeket is kegyelmi ajándéknak nevezi a Biblia, és ezekhez is kapcsolódik szolgálat, mivel ahogy olvassuk Róma 12-ben, 3-tól 5. versben, ami egyébként az előző igeversnek az előzménye, ezt mondja, mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Tehát azt mondja Pál itt, hogy senki ne gondoljon többet magáról, mint amennyit kell. Ugyanakkor nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, viszont mindenkinek van valamilyen dolga. Tehát attól, hogy valaki nem kapott látványos ajándékot, vagy természetfeletti képességeket, látványos természetfeletti képességeket, az nem azt jelenti, hogy neki nincs dolga. Nem azt jelenti, hogy akkor, hát mivel nem kaptam, vagy én úgy szeretnék, majd akkor tudok valamit tenni Istenért, hogyha majd én tudok betegeket gyógyítani, vagy prófétálni, vagy valami mást is. Mi van, hogyha te nem azt kaptad? Nem mondom, hogy ezekre nem lehet vágyakozni, de mi van, hogyha az Isten neked valami mást szánt? Ahogy 1 Korintus 12:18-ban mondja, már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta, ahogy ő akarta, nem ahogy a tagok akarták. Isten tudja azt, hogy kinek milyen feladat való. És ahhoz a feladathoz, amit ő jónak lát, ahhoz adja az ajándékokat, annak a szolgálatnak a betöltésére, mindenkinek. És nem kell, hogy többet gondoljunk magunkról, nem kell, hogy olyas valamire vágyjunk, ami éppen nincs. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek az ajándékok, amiket Isten ad, ezek profitorientált ajándékok, ez is egy modern üzleti kifejezés. De tulajdonképpen pontosan ezt mondja a Korintus levélben, 1 Korintus 12:7-ben, amit olvastunk is, a szellem megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele, hogy hasznot csináljon általa. Jézus egyébként egy példázatot is mondott erről. Tudjátok, melyik példázat szól erről? A talentumok példázat, az pontosan erről szól, hogy az Úr kioszt egy alaptőkét a szolgáinak, és utána elvárja tőlük, hogy profitot képezzenek abból a tőkéből. És nem azt kéri tőlük számon, hogy mennyi alaptőkét adott nekik, hanem hogy mennyi profitot termeltek, mennyi hasznot képeztek azon az alaptőkén. Ugye? Tehát az az egy talentumos szolga, ő visszaadta az alaptőkét sértetlenül. De nem volt megelégedve vele az ura. Ő azt akarta, hogy az hasznot képezzen, hogy az valamilyen formában kamatozzon neki. És az a kérdés, hogy te mit kezdesz azzal, amit kaptál? Ugye az egy talentumos szolga úgy gondolta, hogy hát az semmi. Azzal nem lehet kezdeni semmit, az nem ér semmit. Az nem olyan látványos, mint az, akinek 5 talentuma volt. De az ura nem volt vele megelégedve, hogy azt a keveset, azt nem használta. Azzal nem jutott semmire. Ugye ezt mondja a szintén Lukács evangélium a 10. versében Jézus. Aki a kevésen hű, a sokon is hű. az a sokon is hű, és aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Tehát az, hogy neked milyen ajándékaid vannak, ez nem egy egyszerű és végleges dolog. Ahhoz lehet még gyűjteni, de ennek az a feltétele, hogy kevesen hű legyél, hogy azt kamatoztasd, és majd gyűlik hozzá még, akkor lesz még több, amivel szolgálhatsz. Szeretném most rátérni erre a bűvös szóra, hogy szinergia. Talán azok, akik vállalkozásban mozognak, azoknak ismerős lehet ez a szó. Ez egy külföldi szó, amit nem lehet lefordítani magyarra, csak körbe lehet írni. Körülbelül azt jelenti, hogy kölcsönösen hasznos és nagyobb hatékonyságú együttműködés. Tehát amikor van ez, amikor külön mindenki csinálja magáét, és akkor az jutnak valahova, van, amikor úgy megegyeznek, hogy együttműködnek, de az jó az egyiknek is, jó a másiknak is, de úgy nem sokkal jutnak előre, mint hogyha külön-külön csinálnák a dolgukat. Viszont a szinergia az, amikor összeadják azt, amelyük van, és az több lesz, mint külön-külön. Ezt úgy is fogalmazzák, hogy a részek összege több, mint az egész. Egy meg egy, az három. Ezek ilyen üzleti fogalmak. De az Isten országában ez így működik. Azért működik az üzleti világban, mert ez egy természeti törvény. Mert az Isten így alkotta meg az ő országát, hogy amikor összehordják a különböző részeket, akkor az egész az több lesz, mint a részek összege. Az többet ér, az hatékonyabb. Úgy is fogalmazhatnám, visszatérek a példára, hogy szebb az, amikor mindenki énekel, mint amikor csak a tehetségesek énekelnek. Értjük? Erről beszél Pál apostol 1 Korintus 14:26-ban. Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűjtök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre le legyen. Itt nyilván nem sorolja fel az összes ajándékot, csak néhányat, de azt mondja, hogy amikor összegyűjtök, mindenkinek van valamije. Mindenki tud adni valamit, mindenki hozzá tud tenni valamit a közösséghez, a Krisztus testének építéséhez. Mindenki hozzá tudja tenni a maga ajándékát, amit nem kell elrejteni, ami nem kisebb értékű a többinél. És ha visszatérhetek erre a kérdésre, egy erre a gondolatra, hát hogyha mindenkit hagyunk énekelni, akkor sohasem leszünk a legjobbak. Hogyha mindenki oda teszi azt, ami az ő ajándéka az egyházban, akkor bizonyos ajándékok, amik fontosabbak, vagy látványosabbak, azok lehet, hogy egy kicsit vissza kell, hogy szoruljanak, vagy azok nem kerülhetnek annyira előtérbe. Akkor az csökkenteni fogja a végeredménynek az értékét. Nem lesz olyan sikeres. Valóban így van ez? Vagy épp az ellenkezője igaz? Ugye az Istennek az a terve, hogy mindenki hozzátegye azt, ami az ő része. Mindenkinek hozzá kell tennie azt, amit egyénileg kapott. Mert csak akkor lehetünk a legjobbak, most egy kórus példára visszatér, hogyha mindenki énekel. Csak akkor tudunk eljutni a Krisztus teljességére, ha mindenki részt vesz az építésben. Nem működik máshogy. Nem működik úgy, hogy néhány ember előre van tolva, azok lesznek úgy a szuper szellemiek, a papi kaszt, vagy akárkik, és akkor a többiek majd ugye a köntösüknek a sarkát fogva majd berepülnek ők is a mennybe. Nem. Akkor működik, amikor mindenki részt vesz. Akkor tudunk eljutni arra a teljességre. Egy fontos tanulság ebből az, hogy szolgálj azzal, amit van. És Egy másik fontos tanulság, ami számomra is tanulság volt, amikor erről a témáról gondolkodtam, hogy nem a fontos szolgálatokat kell betölteni, hanem azt, amire személyesen téged elhívott az Úr, és alkalmassá tett. Tehát nem azt kell nézni, hogy az egyházokban általában így van. Hát ugye megvan a struktúra, hát kell vén, kell diakónus, kell ilyen osztályvezető, olyan osztályvezető, stb. És a tisztségekre gyűjtik az embereket. Sokszor alkalmatlan embereket is beraknak tisztségekre, mert éppen nincsen más. És mi van, ha annak az embernek éppen nem az adatot? És berakják őt egy olyan feladatba, amit nem tud végezni, pedig lenne egy olyan szolgálat, amire ő ajándékot kapott, az Isten másra tette őt alkalmassá, és nem azt végzi. Tehát nem a szolgálatokat, a fontos szolgálatokat kell betölteni, amit sokan fontosnak gondolnak, mert hát az kell ahhoz, hogy működjön, hanem azt kell nézni, hogy neked személyesen mit adott az Úr, és te abban legyél hű, azzal kezdjél egy személyes szeretett szolgálatot. És ezt a szeretett szolgálatot, ezt most mind a két értelemben mondom. Szeretve, szeretetből végezd, és szeretetért végezd, hogy a szeretetben növekedjen a Krisztus teste. És ez minden egyes embernek egy személyes szeretett szolgálata lehet, arra az ajándékra alapozva, amit Istentől személyesen kapott. És ezt mindenki hozzáteheti a test teljes felépüléséhez. És ez nem, senkinek a szolgálata nem kisebb értékű, mint bárki másé, mint úgymond fontosabb szolgálatok. Nincsenek fontosabb, meg kevésbé fontos szolgálatok. Mindegyik fontos. Mindegyikre szükség van, igen. Kérdés.
Szeretném felolvasni a héten nekünk egy ilyen újszorítási Bibliát, és olyan jól érthetően van benne ez a római, amit te is idézted fel most.
Igen.
A különböző ajándékokat kaptunk azt szerint, hogy Isten mire adott nekünk kegyelmet. Használjuk hát ezeket. Ha például valaki a prófétálás ajándékát kapta, akkor a hite mértéke szerint használja ezt az ajándékot. Aki a gyakorlati dolgokban való szolgálat ajándékát kapta, azzal szolgáljon. Aki a tanítás ajándékát, az tanítson. Aki a biztatás és bátorítás ajándékát kapta, az biztassa és bátorítsa a többieket. Aki az adakozás ajándékát kapta, az adakozzon egyszerűen és tiszta szívvel. Aki azt az ajándékot kapta, hogy vezető legyen, az végezze szorgalmasan a feladatát. Aki azt kapta, hogy a szenvedőkkel jót tegyen, az tegye ezt jókedvűen és barátságosan. A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson érvényre.
Köszönöm szépen. Ez már félig meddig egy magyarázat, de azt gondolom, hogy jó magyarázat. Tehát, hogy tényleg azt, ez ennek a szakasznak az üzenete, és ugyanaz domborodik ki belőle, hogy nem csak a úgymond természet felettinek tűnő ajándékok azok, amik Istentől való ajándékok, amikkel szolgálni lehet, hanem minden képességünk, minden beállítódásunk, amit Isten felhasznál arra, hogy az ő szolgálatában kamatoztassuk. És végezetül, hogyha összeadjuk azt, amit az Úr ránk bízott egyen-egyenként, és szolgálunk azzal mindenki, akkor épülni fog Krisztus teste, és akkor az Úr eléri az ő célját. Ennyit szerettem volna veletek megosztani. Következő alkalommal folytatni fogjuk, hogy mivel azt még egyelőre nyitva hagyom, de az, hogy az Istennek az egyháza, az a Krisztus teste felépüljön, ez az Istennek egy nagy célja, és ehhez mindenkire szükség van. Mindenkinek hozzá kell tennie a magáét, és a délutáni beszélgetésben majd talán még részletesebben beszélhetünk arról, hogy ezt ki hogyan tudja megvalósítani, és a következő alkalommal még vissza fogunk erre térni, hogy ezt hogyan tudjuk a gyakorlatba ültetni még inkább. Köszönöm a figyelmeteket, Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkben. Amen.